Köszöntök mindenkit. Amíg a technika életre kér, hadd szóljak néhány bevezető szót. Egy kicsit nehéz most megszólalnom, mert én is az elhangzottak hatása alatt vagyok, és a nehéz a váltás, hogy egy lelki jellegű megközelítés után én itt berobbanok egy teljesen, az egészség megóvása vagy visszaszerzése szempontjából fontosnak tartott téma kellős közepébe. Ugye a visszafordítható cukorbetegségről lenne szó, és nem tudom, hogy ti, mint akik ilyen jellegű együttléteken általában megjelentek, ugye ismerős arcokat látok, bizonyára már észrevettétek, hogy mi úgy, specializálódunk. Vannak közöttünk olyanok, akik a lelki egészség kérdéskörével foglalkoznak. Mint lelki gondozó, lelkésznek illene nekem is ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ilyen jellegű témával elétek állni. Annak idején én orvosnak készültem, és ezért a testi egészség kérdésköre sem áll távol tőlem, és engem komoly mértékig foglalkoztat az, hogy az elvesztett egészséget hogyan lehet visszaszerezni. Annak idején, amikor ilyen jellegű képzésben vettem részt, a szakdolgozatom témájáról is ezt választottam, az emberi szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusai címmel írtam egy dolgozatot, és ebben alapvető kérdés volt az, hogy mi az egészség, mi a betegség, és hogyha elveszítjük az egészséget, akkor vajon a szervezetben vannak-e olyan mechanizmusok, olyan képességek, amelyek az egészség visszaszerzésében komoly szerepet játszanak. És úgy kristályosodott ki előttem egy végső válasz, hogy a szervezetben igenis vannak ilyenek, de nekem az egészséges életmóddal kell megteremtenem azokat a feltételeket, amikor a szervezet az én érdekemben ki is tudja fejteni ezeket a hatásokat. Tehát ezzel, mint egy megalkottam önmagam számára az egészséges életmód arszpoétikáját, hogy az egészséges életmód voltaképpen a megelőzésre irányul, és ha már kialakult a betegség, akkor pedig az egészség visszaszerzése érdekében kell az egészség elveihez igazodnom, hogy a szervezetem ezeknek a beépített mechanizmusoknak a segítségével elvégezhesse az érdekemben mindazt, amire hivatott. És így ennek sorában aztán a Kína tanulmány, amiről itt szó esett, is megjelent, és örömmel olvastam, hogy egy ilyen jellegű számomra, hogyha mondjuk a könyvek között, a könyves polcon valamelyik áruházban meglátom, biztos nem veszem le. Mert kit érdekel az, ami Kínából jön? Józsefvárosi piac és egyebek nem foglalkoztatnak igazán. De amikor elolvastam, akkor voltaképpen egy olyan gondolatmenetre találtam, ami beleillett az én korábbi elképzelésembe, abba ugyanis, hogy még az ilyen durva és sokak szívében félelmet gerjesztő betegség, mint a rák, gyakorlatilag visszafordítható, hogyha a feltételeket a szervezetemben, már meglévő feltételeket működésbe hozom az egészséges életmód segítségével. Nagyon sok könyvet olvastam arról, hogy vajon a cukorbetegség, mint olyan visszafordítható-e. A klasszikus meghatározás azt vallja, hogy civilizációs jellegű betegség, lappangva, tünetszegényen, progresszív módon alakul ki, és korai halálozáshoz vezet. Ugye ebben jó néhány megalapítással egyet tudunk érteni, azt is, hogy lappangva, azzal is, hogy lappangva, tünetszegényen jelenik meg, hogy degeneratív jellegű civilizációs ártalom helytelen életmód hatására alakul ki, ez is szerepel a klasszikus megfogalmazásban, azzal már kevésbé állunk szóba, hogy progresszív. Sokkal jobb lenne arról olvasni, hogy ez egy regresszív, hogy egy visszafordítható dolog, és az ugyancsak kellemetlen érzéseket kelt, hogy korai halálozáshoz vezet. A statisztikák azt mutatják, hogy 18-20 évvel rövidíti meg az életet, hogyha nem igazán megfelelő módon foglalkoznak vele. A megközelítés, a klasszikus megközelítés a cukorbetegség fékentartása érdekében alkalmazott klasszikus megközelítés az, hogy szabályozni kell a beteg szénhidrát bevitelét. Fél zsömle, aztán, hogy az energiája meglehetősen komoly támogatást kapjon, akkor más forrásokhoz kell folyamodni, zsírhoz, szalonnához, fehérjefélékhez, tehát egy olyan jellegű életvitelhez, ami az egészség klasszikus elveivel nem igazán mutat kompatibilitást. Miután sokat foglalkoztam én magam is ezzel a kérdéssel, találtam egy könyvet, aminek most a tartalmi vázát szeretném elétek tárni. Ez egy egészen másféle megközelítés. Tudni, ki mondja azt, hogy a cukorbetegség, a kettes típusú, majd az egyes típusúra is kitérnék, a kettes típusú cukorbetegség nem szénhidrát anyagcserezavar, hanem lipid, azaz zsír anyagcserezavar. És amikor a kórházban a dietetikus engem zsírbő és szénhidrát szegény diétára fog, akkor gyakorlatilag előmozdítja a betegségem előrehaladását és rosszabbodását, mert nem a megfelelő módon nyúl hozzá. És ez általában az egészségügyben sok esetben visszatérő probléma, hogy egy biológiai jellegű problémát nem éppen az alapkutatásból kiinduló felismerések jegyében kezelnek, hanem úgy gondolják, hogy felszaporodik a vérben a cukor, akkor a cukorbevitelt vagy a szénhidrát bevitelt kell korlátozni, és ezzel a vércukor szintet majd sikerül csökkenteni. Mondanék egy klasszikus példát, egy kicsit távol esik ettől, de a keddi alkalommal, amikor én ilyen visszatérő ágban leszek, kitérünk erre, a szív- és érrendszeri betegségeket mechanikus úton gyógyítják. Ugye, amikor felhelyeznek egy stentet, mert eldugult a koszorúér, akkor voltak éppen kitágítják ezzel a bizonyos beépített kis lyukacsos csővel azt az érszakaszt, azt az érpályát, amelyik a koleszterin lerakódások miatt eltömődött. Más esetben ballonos tágítással próbálkoznak, ami megint csak arra hivatott, hogy mechanikus úton kitágítsa azt az érszakaszt, amely nem teszi lehetővé az elegendő mennyiségű vérátfolyást. A bypass műtét, amikor a lábszárból, illetve a combból kihúzott vénával próbálják áthidalni az eltömődött koszorú ereket, megint csak egy mechanikus megközelítés, mert nem az alapproblémával foglalkoznak, ami kiváltotta a lerakódást, hanem miután eltömődtek szakaszok, akkor újakkal pótoljuk, hogy azután 2-3 év elteltével az újak is legalább annyira eltömődötteké váljanak, mint a korábbiak. A közeli baráti körömben van valaki, olyan velem egykorú, aki bypass műtéten esett át, és de nem az összes koszorú erét hidalták át, hanem egyet-kettőt, és az át nem hidaltak, ba pedig stentet ültettek be. Aztán leküldték Füredre, hogy ott rehabilitálják a szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó kórházi osztályon. 4 hónap elteltével anginás panaszai jelentkeztek, mert a beültetett stent 4 hónap alatt már eltömődött. Szóval megint nem az alapproblémával foglalkoztak e vonatkozásban is, és a cukorbetegség esetében is, ahogy utaltam rá, ez a probléma áll fent, és ha látjuk ezt a képet, ugye reméltem, hogy egy kicsit beborul, be is következett, ne felejtsük el, az ókori izraeliták a felhő alatt voltak, amikor vándoroltak. És ugye elgondoltam nem egyszer, amikor kirándultam, hogy jaj, de rossz beborult, nem izzadtam, nem égetett fel a nap, és élveztem a kirándulást. Hát reméltem, hogy itt is ez következik be, látunk valamit a kivetített képekből. Hát ha látszik onnan hátulról, innen halványan dereng valami, ez a Colorado folyó egyik érdekes szakasza, a Horseshoe Canyon, amikor is visszafordul a folyó. Hát ezzel szerettem volna demonstrálni azt, hogy van valami, ami visszafordul, noha általában nem ez a vélekedés felőle. Tehát a cukorbetegség visszafordítható, és mertem remélni, hogy a látvány majd elmélyíti ezt a gondolatot. Nézzük tovább. Ez az idősebb úriember azért került ide a diák közé, mert egy érdekes mondatot veszünk át tőle. Nem óriási kutatási összegekre van itt szükség, hanem egy új ötletre, és ezt az új ötletet próbáltam itt az előzőkben érzékeltetni. Az új ötlet lényege abban állna, hogy lipid anyagcsere zavarként kezeljük a cukorbetegséget, tehát az állati zsiradék és általában a zsiradék bevitelt kell korlátozni, és akkor majd látni fogjuk, hogy milyen változások következnek be a szervezetünkben sejtszinten, ami azzal a bizonyos inzulinnal szembeni ellenállással magyarázható, illetőleg összefüggésbe hozható. Ez az új megközelítés a statisztikai adatok alapján háromszor olyan hatékony, mint minden korábbi. Ugye ott van a könyvespolcomon nekem is néhány ilyen jellegű könyv, 30 napos diabétes csoda, és ehhez hasonló könyvek például, hogy gyógyítható a cukorbetegség, és egy egészen furcsa külsejű ember előadásai DVD formában is közkézen forognak itt a mi berkeinkben. Magát a háttérben meghúzódó összefüggéseket nem kínálják fel ezek a könyvek. Megpróbálnak olyan életmódot és olyan étrendet kialakítani, amelyek rostban gazdag táplálékot kínálnak, mondván, hogy ezeknek a glikémiás indexe alacsony, lassabb a felszívódásuk, és ennek eredményeképpen nem terhelik meg annyira a szervezetet, és a hasnyálmirigy is nagyjából tudja kezelni ezt a problémát, hogyha nem olyan mértékű a betegség eluralkodása, hogy gyógyszeres kezelésre, vagy akár inzulin bevitelre van szükség. A következőt lehet ettől a bizonyos beavatkozástól, vagy kúrától várni. Hát egyrészt, hogy háromszor olyan hatékony, a vércukorszint szabályozás szempontjából, mint a korábbi diéták, fogyással jár általában ugye a kettes típusú cukorbetegekre jellemző az elhízás, ugye zsíranyagcsere zavarról van szó, ne felejtsük el, alacsonyabb koleszterin szint jár a nyomában, javítja a szív állapotát, egészséges vérnyomás csökkenéssel számolhatunk, és fokozott vitalitással. Mert ugye bejut a sejtekbe a cukor, ami hát voltak éppen az energiát biztosítja, és a kettes típusú cukorbetegségnél pedig az alapprobléma az, hogy a sejtek az inzulinnal szembeni ellenállás kifejtése kapcsán nem engedik be inzulin kíséretében a cukrot sem. Az egyes típusú cukorbetegség, miután reménységem szerint senki nem érintett ezen a területen, ezt én egy kicsit balkézről kezelném. Most annyit elmondanék, hogy az egyes típusú cukorbetegség autoimmun betegség. És főleg azoknál a gyerekeknél alakul ki, akiket korán elválasztottak, azaz az anyának vagy nem volt teje, vagy nem volt elég teje, és ezért 2-3 hónap után az ilyen jellegű kísérletezések kudarca miatt, hogy tudnék az anya talán majd több tejjel láthatja el a csecsemőt, megkiúsultak, és ezért különböző tápszerek bevitelére kellett, hogy szorítkozzanak. A lényeg az, hogy mi is a gyerekünket annak idején ilyen feles tejjel tápláltuk, bár 7 hónapig szopott, és 2-3 hónap előtti elválasztása kritikus ilyen szempontból, de a feles tej kínálkozott akkor 31 néhány évvel ezelőtt, mint egyetlen és jónak vagy legjobbnak minősülő megoldás. Nem tudtunk akkor arról, hogy a tehén tejben bizonyos fehérje szakaszok, tehát a kazeinnek, a tejfehérjének bizonyos szekvenciája megegyezik a hasnyálmirigy béta sejtjein belül bizonyos fehérje szakaszokkal, és miközben allergiás reakciót vált ki a tehén tej a gyermek szervezetéből, és az immunrendszer csatasorba állítva próbálja felszámolni ezt a behatolást, nem áll le, miután a tejfehérjével leszámolt, hanem a hasnyálmirigy Langerhans szigetei ellen fordul, és felemészti a Langerhans szigeteken belül a béta sejtek inzulin termelő egységeit, és ezért alakul ki az inzulin függő cukorbetegség, mert hogy az inzulin termelés, mint olyan, az inzulin termelő egységek halála miatt megszűnik. Hát ennyit erről, ezeket majd átlépjük, ha valakit ez közelebbről érdekel, akkor majd talán beszélgetések formájában előkerülhetnek. A cukorbetegséghez vezető út nem egyirányú, ez egy ugyanolyan szinonim fogalom, mint az előbb látott képen, az a gondolat, hogy a cukorbetegség visszafordítható. Ennek a programnak az a lényeg, hogy igyekszik megérteni a diabétesz kiváltó okát, és hogy ezt kijavíthassa, ez a célja, amennyire ezt életmód és étrend változtatásával lehetséges véghez vinni. A lényeg az, hogy a változtatás igen könnyen végrehajtható. Amikor ezt a könyvet a kezembe vettem, az első oldalakon arról olvastam, hogy annyi szénhidrátot ehetek, amennyit akarok. Na mondom, ilyet még nem hallottam a cukorbetegséggel összefüggésben. Bizonyos megkötések vannak, például az, hogy a glikémiás index alacsony legyen, és hogy teljes értékű táplálék legyen, sok zöldségfélét tartalmazon az étrend és sok gyümölcsöt, lehetőség szerint nem azokat, amelyek hatalmas lökést adnak a hasnyálmirigynek, mert olyan gazdagok cukorban, tehát nem mazsolával, meg függével és aszalványokkal kezdjem, hanem ha majd a szervezetem már egy kicsit aklimatizálódott, akkor egy bizonyos időtávlatában ezekhez a dolgokhoz is hozzányúlhatok. Úgy végezték a kísérletet, bocsánat, hogy emberekkel nem szokás kísérletezni, tehát a vizsgálatot, hogy nem engedték az embereket tornázni. És nem engedtek semmi némű egyéb életmód változtatást beiktatni, egyedül az étrenddel próbálták a cukorbetegséget kordában tartani. Ugye, mert a torna az izmok működése nyomán égeti a cukrot, tehát meghamisította volna a mérési eredményeket. Tehát arra összpontosít ez a bizonyos megközelítés, hogy mit és nem arra, hogy mennyit együnk, és ez a magyar embernek felszabadult érzést kelt a lényében, tehát ugye mi azért a haspártiságról ismert emberek vagyunk. Mit jelent a cukorbetegség visszafordítása? A cukorbetegek fokozott testsúlygyarapodással kell számoljanak, emelkedett vércukorszinttel, növekvő dózisú gyógyszerek adagolásával, ahogy az előzőekben ezt próbáltam kifejteni, és egyre súlyosbodó szövődményekkel. A szövődményekre nem térnék ki, ezek súlyosak, nyomasztóak. És ha a cukorbetegség visszafordításáról, visszafordulásáról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy ez mit jelent. Hát ennek az inverzét mondhatnánk, vagyis azt jelenti, hogy a vércukorszint csökkenni kezd, a gyógyszer adagok visszaszorulnak, vagy éppen megszüntethetőek, a szövődmények sokat javulnak, majd statisztikai adatok formájában is meglátjuk, hogy milyen mértékig, milyen területeken milyen mértékig, és a szívbetegség sok esetben javulásnak indul. Azért fontos a szívbetegség kérdését kiemelni, mert a cukorbetegek általában szívkoszorúér betegségben halnak meg. Mert a magasabb vércukorszint és a magasabb inzulin szint a májat koleszterin termelésre készteti. És hiába élek én vegán életmódon, ha a vércukorszintem és az inzulinnal szembeni ellenállás következtében a véremben az inzulin szint is magas, a májam koleszterint fog termelni, nem kívánatos mértékben és mennyiségben, és az eredmény ugyanaz, a szív- és érrendszeri problémák eluralkodnak és elhatalmasodnak. Maga a betegség is teljesen megszűnik, vethetnénk fel a kérdést, mert minek foglalkozni valamivel, ha amúgy beteg maradok. Van, aki csak a gyógyszeradag csökkenését éri el. Van, aki egy-egy gyógyszerétől teljesen megszabadul. Van, aki az összes gyógyszerétől megszabadul, és vannak olyanok, akiknél a vércukorszint tartósan lecsökken, és a betegség többé nem diagnosztizálható. Azt is mondhatnánk, és itt látjuk ezt az utolsó sort, ha egyáltalán elolvasható, hogy az utolsó diát ki maga írja meg, mert ez részben a program komolyan vételétől és következetes érvényesítésétől függ, hogy az én esetemben melyik stációnál áll meg a folyamat. Honnan tudjuk, hogy cukorbetegséggel állunk szemben? Hát az előbbiekben már érintettünk néhány tünetet. Kimerültség a szervezet kelleténél gyorsabban veszít vizet, állandó szomjúságérzet, ezek a nagyon súlyos esetek, vagy a súlyosabbnak tekinthető esetek. amikor arról beszélünk, hogy tünetszegényen lappangva, akkor nem ezekre gondolunk, hanem a prediabéteses állapotra, ami már károkozást azért hagy maga után, de ezekkel a drasztikus dolgokkal, mint például égető szomjúságérzet, nem jár együtt. És sok folyadékbevitel. Ugye voltak éppen a probléma lényege az, hogy a véráramban keringő cukor képtelen bejutni a sejtekbe, és ott energiát szolgáltatni, ezért jelenik meg a kimerültség érzése, aluszékonyság, stb. Nézzük tovább. Ugye a glükóz ez a bizonyos energiaforrás, és úgy próbálják egyesek ezt képiesen is ábrázolni, hogy a sejtünknek megfelelő üzemanyagra van szüksége. Ezt szolgáltatná a glükóz, és ha ez nem jut be oda, ahova be kellene jutnia, akkor bizony energiaszegény állapotba kerül a szervezet, és ennek az eredménye az, hogy enerváltak vagyunk, fáradékonyak, akár memória problémákkal is küzdhetünk bizonyosabb, nehezebb szituációkban. Viszont a véráramban keringő cukor tönkreteszi az artériákat, károsítja a szívet, a szemek, vesék, végtagok vér edényeit, hova tovább, ami itt nem szerepel, ahogy előbb említettem, a májat koleszterin termelésre sarkalja. Tünetek, amik itt nem szerepelnek, viszketegség, kimeneti nyílások környékén. Ez azért van, mert a cukor nem feldolgozásra, hanem ürítésre kerül, és a cukor kedvező táptalajt biztosít baktériumoknak és gombáknak. És ezért a kimeneti nyílásokon ezek megtelepszenek, és ott viszketegséget eredményeznek. Ha a test egész felületén jelentkezik viszketés, akkor ez azt jelenti, hogy a vérben magas az inzulin szint, és ez okozza ezt a kellemetlen következményt. A cukorbetegség számokban 11,1 millimol per literes érték feletti bármely napszakban mért vércukor eredmény már azt jelzi, hogy én cukorbeteg vagyok. 8 órás éhezés után a vércukor szint elérhetőleg meghaladja 7,0 millimol per literes értéket, ez is azt jelenti, hogy már cukorbetegnek minősülök. A cukortolerancia teszt esetében 7,5 g glükóz tartalmazó szirupot itatnak, és a 2 órával később a vércukorszint elérjetek meghaladja a 11,1 millimol per literes értéket, akkor bizony az én szervezetem nem kellőképpen reagál a cukorbevitelre. A normál éhgyomri vércukorszint 5,6 millimol per liter érték alatt van, azonban én ezt az adatot egy kicsit korrigálnám. 4,6 millimol per literes érték alatt áll le a hasnyálmirigy inzulin termelése. Tehát én pihentetni akarom a hasnyálmirigyet, akkor az éhomi vércukor érték célba vett érték a 4,6 millimol per literes érték alatti. 3,9-4,6 között kellene mérni az éhomi vércukor értéket, ami a normálisnak, az egészségesnek megfelel. A 2 órás cukortolerancia teszt ideje alatt nem haladhatja meg a 7,8 millimol per literes értéket a vércukor szint. Ha ezt meghaladja, akkor prediabéteses jelenségről vagy állapotról kell beszámolni. A cukorbetegség típusai, hát erről már szóltam, hogyha nem veszük rossz néven, akkor én ezt átlépném. A képnél annyit, hogy az látszik, hogy ennek a nőnek, mert feltehetően ez egy női kéz, amelyik tankol, nem a körmére tenném a hangsúlyt, amelyik különböző színekben pompázik, hanem arra, hogy egy kulcsba beillesztendő zárat próbál ez közelhozni hozzánk, és azt akarja érzékeltetni és képies formában elénk tárni, hogy a kulcs az inzulin. A kulcsuk az inzulin receptor a sejtmembránon, és a kulcs nem fér be a zárba, tehát az inzulin nem tud bejutni a sejtekbe. Olyan, mint amikor valaki rágógumit gyömöszöl bele a kulcsukba, és amíg a rágógumit onnan ki nem piszkáljuk, azon az ajtón mi azzal az odaillő zárral bemenni nem tudunk. Szóval ebből ennyit. Jó, megyünk tovább. Az egyes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban elmondtam mindazt, amit el kellett mondanom, hogy ez egy autoimmunreakció, autoimmun betegség, viszont van egy örömhír, azért azt hozzátenném. Nem olyan reménytelen az egyes típusú cukorbetegek állapota sem, annak függvényében, hogy az inzulin termelő egységek mennyire pusztultak, illetőleg mennyire nem. Lehetséges, hogy nem állítanak elő annyi inzulint, amennyire az én szervezetemnek szüksége lenne, de a hasnyálmirigyben vannak őssejtek, és ha a kedvező feltételeket biztosítom az életmóddal, akkor ezek az őssejtek béta sejtek formájára alakulnak át, és inzulin termelő egységekké válnak. Nem lesz teljes értékű a helyreállítás, de az inzulin bevitel csökkenését mindenképpen maga után vonhatja. Hogy ez hogy működik? Patkány vagy egér kísérletekről számoltak be, és például művi úton eltávolították a patkányok májának a 90%-át. Egy hónap, tudjuk, hogy ezek rövid életciklusú állatkák, egy hónap alatt helyreállt a teljes májvolumen. A benne lévő, a májban lévő őssejteknek köszönhetően. És ugyanez a hasnyálmirigyre is érvényes, ha nem is ilyen mértékig. Tehát olyan esetről is hallottam, illetőleg akik ezt a bizonyos DVD-t megnézhették, ahol egy egyes típusú cukorbeteg nagyon szigorú, radikálisan, következetesen érvényesített életmódváltozással élte az életét. Korábban inzulinfüggő cukorbeteg volt, és valamennyi gyógyszerétől megszabadulhatott. Éppen ennek az előbb említett folyamatnak eredményeképpen. Úgyhogy ő maga is elkötelezetté vált a területen, és létrehozott egy szanatóriumot, ahol egyes és kettes típusú cukorbetegeken próbáltak segíteni. A korábbi megoldásokról már esett szó, megint csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy a dietetikusok a szénhidrát bevitellel próbáltak operálni, a hasnyálmirigy napi terhelését próbálták állandó szinten tartani azzal, hogy a szénhidrát bevitelt korlátozták, minimumra csökkentették, és az energiát más forrásokból próbálták pótolni. Hát itt egy hasnyálmirigy látható a megfelelő környezetében. Egy kitérő, rövid kis kitérő, ez a két kis golyófej azért van itt, mert egypetélyi ükrekről van szó, és azt vizsgálták, hogy vajon a gének, tehát a genetikai háttér mennyiben játszik szerepet a cukorbetegség kialakulásában. Az egyik gyerek élt úgy, ahogy egészségtelenül kialakult nála a kettes típusú cukorbetegség, a másik gyerek egészségesen élt, és nem alakult ki nála. Tehát kimondható ezzel összefüggésben is az, ami a Kína tanulmány egyik kulcs mondata, hogy nem a gének és nem a környezeti ártalmak okozzák a betegséget első helyen, hanem az életmód és a táplálkozás, amivel mi radikálisan és nagyon eredményesen tönkretehetjük magunkat. Tehát a genetikai háttérre való hivatkozás e tekintetben sem indokolt, hogy én ugye genetikailag érzékenyebb vagyok ezért, hát kialakult nálam, most mit csináljak. Nem, én vagyok a felelős az életmódommal, hogyha efféle problémával számolnom kell. A hemoglobin A1C egy ilyen szakmai betoldás. A hemoglobin A1C mérése, amit 3 havonta engedélyez az orvos, azt jelenti, ezek azt próbálja mutatni, hogy mennyi glükóz jutott be a sejtekbe és kötődött a hemoglobin fehérjéhez. Egy vörös vérsejt élettartama 4 hónap, és ezért 3 hónapban jelölték meg azt az intervallumot, aminek keretében és közegében ezt a vizsgálatot végzik. Tehát ha sok glükóz van a vérben, akkor több, ha kevesebb, akkor kevesebb kapcsolódik a hemoglobinhez. Tehát ha nem jut be a sejtekbe a glükóz, akkor a vérben kering, hozzákapcsolódik a vörös vérsejthez, és marker lesz, tehát egy jelzés lesz arra vonatkozóan, hogy én mennyire vagyok érzékeny az inzulinra, vagy mennyire vagyok éppen érzéketlen. Ha ez magas, ez az érték, akkor valószínűleg nekem kettes típusú cukorbetegségem van, és ennek megfelelő módon kell a dolgokhoz viszonyulnom. 7% alatti érték a kívánatos, de egyesek azt mondják, hogy a 6% lenne igazán a célba veendő érték a hemoglobin A1C megalapításánál. Hát itt az Amerikai Diabétesz Társaság ajánlása olvasható, ami nem oldott meg semmit, úgyhogy nem is érdemes vele foglalkozni, tovább lépünk. A klasszikus megközelítési módot vették célba. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet a kettes típusú cukorbetegséget visszafordítani. Egyrészt kimondhatjuk, hogy lehetséges életmódváltoztatás segítségével, itt Magyarországon is nagyon sok példa szól erről. Az új információk a kettes típusú cukorbetegség kiváltó okával kapcsolatban már az előbbiekben elhangzottak, mégpedig az, hogy ez lipid anyagcsere zavar, tehát a sejtekbe bekerülő zsiradék váltja ki az inzulinnal szembeni ellenállást, és érdekes, majd kitérünk rá, ha még lesz idő, hogy azok a kis mitokondriumok, ezek a parányi kis kohók, vagy energiát szolgáltató egységek, ha sok a zsír a sejtben, számukat tekintve megkevesbednek, méretük megnő, és nem képesek ellátni csak töredékesen a zsírégető szerepét. Voltak éppen egy lipidanyagcsere zavar annak eredményeképpen alakul ki, hogy sok zsírt viszek be, amit a szervezet nem tud feldolgozni, láncreakció indul el, mert miközben a sejtekbe bekerül a zsír, ott nem ég el, noha a mitokondriumok arra lennének hivatottak, hogy elégessék, sőt a mitokondriumok a sok zsír jelenlétében elveszítik a zsírégető képességüket, és egy dominó elvési láncreakció jellegű folyamat veszi kezdetét. És éppen ezért a tradicionális cukorbeteg diéta igen szerény eredményekkel társul, mert nem ott kezeli a problémát, ahol a probléma kialakult. A vizsgálat onnan vette kezdetét, vagy legalábbis az ötlet, amire ez a bizonyos Elliot Jocelyn is hivatkozott. Megvizsgálták, hogy Kínában, Tájföldön, Japánban és Afrika egyes vidékein, ahol a lakosság szinte kizárólag szénhidrátokban bőséges ételeket fogyaszt, miért nem alakult ki cukorbetegség, hiszen ha ez szénhidrát anyagcsere zavar, akkor ott kellene leginkább megjelenni. Ugye a Kínában a rizsevők méretetlen mennyiségű gabonafélét fogyasztanak rizs formájában, és ott aztán a szervezet az ilyenlegű terhelés eredményeképpen már kellett volna jelezzen egy cukorbetegség megjelenése formájában. Tehát az itt élő emberek nem követnek diabetikus étrendet, nem tartózkodnak a szénhidrátoktól, keményítő tartalmú ételektől, és ezek az emberek lényegesen több szénhidrátot fogyasztanak, mint a nyugati társadalmakban élők. Akkor mi az oka annak, hogy nem alakult ki náluk a cukorbetegség, miközben az alacsony szénhidrátot fogyasztó társadalmak körében járványszerű. 200 millió emberről tudnak, Magyarországon minden 20. ember az orvosi regisztráció szintjén cukorbetegnek minősül, de legalább ugyanennyi azoknak a száma, akiket még nem regisztráltak. Tehát Magyarországon minden 10. ember cukorbeteg, vagy prediabéteses, vagy már kezelésre szoruló cukorbeteg, mert hogy lappangva, tünetszegényen, helyten életmód hatására kialakuló progresszív folyamatról van szó. A végén ez a nagybetűvel oda írt mondat a lényeget fogalmazza meg, a szénhidrátok nem okoznak cukorbetegséget, éppen az egészséges összetett szénhidrátoktól várhatjuk a megoldást. A nyugati étrend árnyoldalai, itt csak riasztó képeket próbáltam kikeresni az internetről, ezek a McDonald's gyerekek, akiket itt látunk, ezeket könnyebb átugrani, mint megkerülni erre. Szóval ez jellemzi őket leginkább. És ha az ember kimegy Amerikába, és körülnéz mondjuk egy bevásárlóközpontban, vagy mondjuk egy vidám parkban, akkor ami feltűnik, mindenkinek a kezében van egy zacskó, és abból megállás nélkül. Szóval állandó terhelés alatt van a hasnyálmirigy, soha nem pihen, aminek eredményeképpen aztán kimerül, és a megfelelő reakciókkal kell számolni. Nem tudom, ismerjük-e azt az interneten is látható kisfilmet, ez a Super Size Me, nem tudom a magyar fordítását, az a lényege, hogy egy ember 30 napig vállalta, hogy McDonald's kaján él, 15 nap elteltével már komoly problémák jelentkeztek nála, megnőtt a vérnyomása, a vércukor szint is emelkedni kezdett, rossz közérzet, fáradékonyság, stb. Ő kitartott mind a 30 napot a McDonald's ételén töltötte el. Ha jól tudom, akkor rövid idejű kórházi kezelésre szorult a 30 nap elteltével. Egy másik az interneten is látható kép. Valaki a McDonald's-nél vette hamburgerét, kint felejtette. És hosszú hónapok elteltével semmi változáson nem ment át. Nem rohadt meg, nem pusztult el, semmilyen állatok se kezdték ki, azok tudják, hogy mi hasznos és mi nem. Szóval egyszerűen, ha örök életűek leszünk, ha McDonald's-nél étkezünk, főleg ha hamburgert, mert soha nem emésztjük meg, utánpótlás se kell, mindig ott marad. Olyan ez, mint amikor valaki megeszi a kőlevest a kővel együtt, a kő marad. Úgyhogy ennyit erről. A nyugati étrend árnyoldalaival nem foglalkoznánk, sajnos szenvedő alanyai vagyunk ennek. A tényekről viszont néhány szót. Az ázsiai és afrikai lakosság körében ritka a diabétesz. A betegség előfordulási gyakorisága a szénhidrátok táplálékból való kiszorulásával arányosan emelkedik. Ezt az előbbiekben olvastuk más szavakkal, más mondatszerkesztésben, azért mondom el másképp is, hogy súlykoljak. Hogy ezek a gondolatok, ha kevés is, de ezek legalább megfontolásra érdemesek, átmenjen. A megalapítás, a cukorbetegséget nem a szénhidrátokban gazdag étrend okozza. A gondot ezeknek a szervezeten belüli feldolgozása váltja ki. Hát itt a test belsejében megint ugye azt az érdekes gondolatot összegezhetjük, hogy a zárba nem illik bele a kulcs, és már tovább is léphetünk, mert ennek a diának ez a lényege. Mi a cél, hogyha mondjuk életmódváltoztatással próbálkozunk? Az inzulin érzékenység fokozását kell célul kitűzni. És az új étrend legjellemzőbb vonása, hogy szinte egyáltalán nem tartalmaz zsiradékot. Csak azért, hogy rögzíteni tudjuk, a Kína tanulmányból egyenesen levezetve, a legközelebbi alkalommal kedden egy másik könyvvel fogok elétek állni. Ennek az a címe, hogy hogyan lehet visszafordítani, tehát megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. És ebben van egy klasszikus mondat. Semmi olyat ne együnk, aminek arca vagy anyja van. Ezt is csak azért mondom, hogy ezt aztán meg tudjuk jegyezni, nem? Semmi olyat, aminek arca vagy anyja van. A Kína tanulmányban a lényeget az állati fehérje bevitel mértékére súlyozza a szerző. A szív- és érrendszeri betegség és a kettes típusú cukorbetegség esetén pedig a zsiradékbevitelen van a hangsúly, főleg az állati eredetű zsiradékbevitelen. Eltömi a kulcsukat, nem megy be a kulcs, és nem jut be a sejtbe az inzulin cukor kíséretében, vagy a cukor-inzulin kíséretében. És ezért kialakul a kettes típusú cukorbetegség, ami az inzulinnal szembeni ellenállásban ölt testet. Mi az eredmény? A páciensek felhagyhatnak az inzulin használatával, miközben a vércukor szintjük alacsonyabb minden korábban mért értéknél. Szóval, ha a nyugati életmód árnyoldalait kiszűrjük az életünkből, nem csak egy területen, hanem az életünk, illetőleg az életvitelünk szinte minden területén komoly javulás jelenik meg. Ha mondjuk kettes típusú cukorbetegséggel küszködöm, és változtatok az étrendemen, a szívem és az ereim állapota is javulni fog. Mert lebontja ott a szervezet azt, amit kényszerből le kellett pakolnia, mert hogy szüksége van. Az erek falán van koleszterin, a májam már nem termel annyit, mert hogy nem kell termelnie, mert nem sarkalom a magas inzulin szinttel, hogy termeljen, leveszi az érfalról, használja. Nemi hormonokat készít belőle és sejtmembránt. Szóval, és ennek eredménye, előre bocsátanám, egy sajnos nem készül dia belőle, van olyan eset, amikor a hóért akasztják. Egy bizonyos Caldwell B. Esselstyn nevű orvos, aki ennek a bizonyos szív- és érrendszeri problémának a megállításában és visszafordításában kulcs szerepet játszott egy másikkal, egy Dean Ornish nevűvel, akinek a munkásságáról a Döntő Bizonyíték című könyvben olvashatunk. Ez a bizonyos Keldot B. Esselstyn egy nagyon személyes hangvételű tapasztalatról számol be, felkereste a kollégája. Egy kardiológus, aki aznap is vagy 11 néhány műtétet hajtott végre, ezek sorában bypass műtétek is szerepeltek. Beül a hivatalába, az irodájába, és egyszer csak érzi, ugye mindig a pihenéskor szoktak az efféle tünetek jelentkezni, anginás fájdalmakat érzett önmagánál. Szívtáji szorítás, állkaposba irányuló zsibbasztó érzés, balkar zsibbadása, és hát szorító, mellkast összerángatni akaró fájdalom. Megkereste ezt a barátját, és mondta, hogy nézd, én naponta bypass műtétek sorát, nyitott szívműtéteket hajtok végre, tudom, mivel jár, nem szeretnék egy ilyen jellegű beavatkozás alanyává válni, és éppen ezért hallottam, hogy te ilyenekkel foglalkozol, szeretném a tanácsodat kérni. Ennek az embernek 4,27 millimol per literes volt az összkoleszterin értéke, nem rossz. Nem dohányzott, sportolt, stb., és mégis kialakult nála. Vannak emberek, akiknek az anyagcseréje eltér a másikétól. Hallottuk Tóth Gábor eladásában, nincs két egyforma anyagcseréjű ember. Van, aki kedvezőben, mások kedvezőtlenebbül reagálnak bizonyos dolgokra. A lényeg az, hogy ennek az embernek mondta el a kollega, a Keldot B. Esselstyn, hogy semmi az, aminek anyja vagy arca van. 2,5 év elteltével az artériái és a koszorú erei tökéletesen és maradéktalanul átjárhatókká váltak, olyan rugalmassá, mint a gyermeké. Semmi más nem csinál, csak az étrendjét állította át, persze csoportterápia keretében, ami azt jelenti, hogy a családja felsorakozott mögé. És az asszony is azt tette, amit ő, aminek nincs arca vagy anyja. Tehát kiszűrte az életéből és az életviteléből az állati termékeket radikálisan mindenestől fogva, és a zsírbevitelt még az avokádó és az olajos magvak kizárásával is korlátozta. Egészséges embereknél ilyen jellegű radikális korlátozásra nincs szükség, betegeknél igen. Mert sokkal gyorsabb lesz és eredményesebb a helyreállítás folyamata. És ahogy a zsírt kihagyjuk, a sejtjeink egyre érzékenyebbé válnak az inzulinra, és az inzulinnal szembeni ellenállás megszüntével bejut a glükóz a sejtekbe, és ott vitalitást, életerőt, munkakedvet, fiatalságot eredményeznek. További eredmények. A hemoglobin A1C 1,2%-kal esett vissza, azt mondtuk, hogy 7% táján kell tartani, a 6 a kívánatos. Ha 7-ről indítok, már is a kívánatos érték alá kerültem, mert hogy olyan radikális eredményekkel számolhatok. A részvevők anyagcseréjének sebessége gyorsul. A cukorbetegek egyik jellemző tulajdonság, lelassul az anyagcseréjük, miközben egy egészséges ember egy átlagos táplálékot 4-5 órán belül megemészt, addig a cukorbetegek esetében ez 7-8 órára is kitolódhat. De miután délben harangoznak, illik enni, hát eszünk, ráeszünk a félig emésztett táplálékra, és ez további problémákkal társul. Megfigyelték, hogy adott esetben, amikor így egymásra halmozzuk az ételeket, 13 órát is eltölt a gyomorban egy bizonyos táplálék. Amit mondjuk megettem reggel, az még éjjel, este is ott van, hogyha össze-vissza ettem. Az, amit reggel fogyasztottam, nem csupán a többi, amit ráettem, tehát az emésztés ideje kitolódik, és ez ugyancsak fokozza a problémát. Na nézzük tovább. A sejtek inzulinérzékenysége javul, a tápanyagok felvétele gyorsult, csökken a testsúly, a nem korlátozott szénhidrát bevitel ellenére. Ez azért magyaroknak jó, nem? Ehetünk annyi, amennyi belénk fér. De bizonyos szempontok figyelembevétele mellett. A vércukorérték is jelentősen csökkent. Csökkentek a vérnyomás értékek is, mert ez egy komplex probléma. Mi külön elszigetelten foglalkozunk a cukorbetegséggel most, úgy hívják, hogy metabolikus X-szindróma. Mert hogy az elhízás, a magas vérnyomás ugyancsak benne van, tehát ha én a cukorbetegséggel elszigetelten foglalkozom, a vérnyomás értékem is javulni fog, és csökken a testsúlyom is, és a metabolikus X-szindróma is visszaszorulóban lesz. Mérséklődik a vér viszkozitása, mert ugye a magas vérzsír szintnek köszönhetően a vörös vérsejtek ragadósága nyilvánul megjelenik meg, összecsapzódnak, eltömik a hajszálereket, és hát problémákat okozhatnak az eltömítettség eredményeképpen. A szövődmények visszaszorulnak, és jelentősen javul az életminőség. Hát itt a sejtmembránnal foglalkozik a DIA, itt ugyancsak ezekkel a zsíregető kemencékkel, amit én megpróbáltam néhány mondat erejéig összefoglalóan elmondani az előzőekben. Itt az internetről néhány kép, amelyik a sejtet ábrázolja a mitokondriumaival együtt. Itt pedig a leírás olvasható. Jelezném, hogy akinek ez az anyag kell, mert hogy érintett, vagy szeretne mélyebben tájékozódni, akkor én nagyon szívesen átküldöm egy e-mail cím kapcsán, átküldöm bárkinek ezt a diasorozatot. Nálam nincs pendrive-on lehet tölteni. Ez egy gyomorgyűrű, ez csak az eretnetés jegyében illesztettem ide ezt a diát. Egyesek úgy próbálnak fogyni, hogy ugyan nem tudják magukat korlátozni a táplálékbevitel szempontjából, ezért gyomorgyűrűt helyeztetnek fel. Ami azt jelenti, hogy olyan picire zsugorítják össze a gyomrot, mint egy golflabda, csak a gyomor tágul. És ha én utána is próbálom tágítani, akkor fog tágulni. Van a távolabbi rokoni körben valaki, egy hölgy, olyan 30 és 40 közötti, hát én elborzadtam, amikor megláttam. Majdnem olyan magas, mint én, és legalább 150 kiló. Aztán a pár évvel ezelőtt látom, mondom, milyen jó alakú nő lett ebből. Kiterült, hogy gyomorgyűrűt helyeztek fel neki. Mostanában láttam akkora, mint korábban. Már 150 kiló körüli. Hát azért, mert a fejben nem dőlt el semmi. Tehát nem hangolódott át egy életmódváltoztatás gyakorlati síkján a részletekben, nem mélyült el, hát ezért ette azt, amit, úgyhogy próbál dohányozni annyit, mint egy kémény, csak azért, hogy ne legyen étvágya, de az étvágya megmaradt, és a további problémákkal is kell számolni, emiatt a járulékos szenvedély miatt. Az egyes típusú cukorbetegségről is beszéltem, és itt az egészséges étrend eszközeiről még egy utolsó összegzést hadd mondjak el, aztán átadnám a terepet a kirándulásnak. Kizárja a zsírokat és a koleszterint, a cukor és finomított szénhidrátok helyett egészséges, összetett szénhidrátokat részesíti előnyben. A telített zsírok fogyasztása további koleszterin előállítására készteti a szervezetet. Furcsa, nem? Ilyen anomália. Nem elég, hogy rosszat csinálok magammal, és rosszat viszek be a szervezetembe, ez a bevitt rossz további rosszra sarkalja a szervezetemet, vagy olyan dolgok előállítására, amire végképp nincs szükség. Minden fehérje növényi forrásból származik, az állati fehérje bevitel növeli a veseelégtelenséget, és, vagy legalábbis annak a kialakulásának a kockázatát. A károsodott vesének egészséges hüvelyesekre, gabonafélékre, és zöldségfélékre van szüksége. Tilos a dohányzás, szinte kötelező a rendszeres testmozgás és a stresszkezelés. A stresszkezelésről még egy mondatot hadd mondjak el, stressz esetén az anyagcsere nem úgy működik, mint stressz nélküli állapotban. Stressz állapotban lelassul az anyagcsere, vagy éppen leáll. Amikor megriadunk, akkor leáll a nyálelválasztás, kiszárad a szánk, leáll a gyomorsav termelés, mert hogy az erőket a veszély elhárítására kell összpontosítani. Ha lenne időm, elmondanék egy személyes példát, de talán két mondatban el tudom mondani. Építkezéskor fölmentem a padlásra, hogy lehozzam az ágyneműt, és nem volt létra. És nem volt, létra volt, lépcső nem volt, hungarocella volt letakarva a lyuk, ahol felmentem. A doboztól, amit lehoztam, nem láttam a lyukat, beleléptem. Lejöttem 3 métert létra és egyéb segédeszközök nélkül. Hátamon landoltam egy öntött vas lámpán. A lámpát kivonták a forgalomból azóta. Feljön anyósom, én ott gubbaszkodok. Hát mi bajod van, mondom neki. Hát akkor ugye a régi falusi szindróma belép. Fölhozott 5 tojásból rántottát. Hát ugye anyóssal illik jóba lenni, megettem az 5 tojásból rántottát. Igaz, hogy nem volt nyálelválasztás, igaz, hogy nem volt gyomorsavtermelés, és voltak éppen a rántotta olybá tűnt, mintha követettem volna kövestől, meg tányérostól. Hát úgy elrontottam a gyomromat, hogy éjszaka, akkor mentem ki a dolgomba, beájultam a szekrénybe, a gyomorrontás miatt, nem azért, mert leestem. Erre a feleségem kihívta rám az orvost, éjjel 2:30-kor, aki valószínűleg tudatmódosítószer hatása alatt állt, és csak annyit mondott visszatérő jelleggel, hogy uram, maga betegebb, mint amilyennek mutatja magát. Mondom, doktor úr vigasztalni tud. Na mindegy, előírta, hogy engem kórházba kell vinni reggel, jöjjön a mentő, és fekve vagyok szállítható csak és kizárólag. Ezért megfogtak, ugye 100 kiló körül voltam, ott fogtak meg, ahol fájt. Mondom, kimegyek lábon, nem, a doktor úr meghagyta. Jó, az ócska fapados Toyota, ahol feküdnöm kellett, úgy rázott, hogy borzasztó, egy kéz egy felhúzódkodtam, hogy a hátam ne érjen oda. Utána le kellett adnom a ruhámat, ott feküdtem kiterítve egy ilyen tolókocsin, vagy nem tudom, mint lepedővel letakarva, és röntgen, bemegyek gyalog. Nem fekve vagyok szállítható, betettek fekve, megint ott, ahol fájt. Na mindegy, a lényeg, a selejt bosszúja. Hát a lényeg az volt, amit elmondtam, hogy nem volt emésztésem, és ez volt az egésznek az oka. Otthon kiúztam volna lábon ezt a sorozat bordatörést, mert kiderült, hogy az volt nekem, és nem kellett volna bemennem a kórházba. Hát ott feküdtem 4 napig, és jöttek látogatni nagyon, hogy mondjam, szomorú arcot mutató testvérek, meg rokonok, és kérdezték, hogy mi bajom van. Hát mondtam, ott van a lázlapon, olvasd el. Az volt oda jó, hogy obszerváció. El voltak rémülve, obszervációja van. Ugye, akik nem tudnak latinul, azt jelenti, hogy megfigyelés. Tehát az én kórismém a megfigyelés. De hát ezzel tartoztam nekik, meg mindenkinek a világban, hogy velem így kitoltak. Na, a lényeg az, hogy a 2. típus cukorbetegség, tehát lipidanyagcserezavar, és a megoldás, hogy az állati termékeket és az állati zsiradékot, de a növényi zsiradékot is korlátozva élem az életemet, hogyha ezektől a problémáktól szabadulni akarok. Azért, hogy lássuk, hogy még mi minden maradt el, a Don't Drink Your Milk, ez ugye azt jelenti, hogy ne idd meg a tejedet, ez magyar nyelven is megjelent könyv, és arról beszél, amit én néhány mondatban elmondtam korábban. Itt megint a kulcsuk, hogy ez is rögzüljön. Az állati termékekről esik szó. A jelentősebb zsírforrások, a tejtermékek leginkább, ugye a tejfőfélék, tejszín, stb. Hogyha valaki nem tudná, hogy melyek a tejtermékek, itt láthatók. A tojás is szerepel a képben. A tojás így néz ki. Ne így tojáspótlót ne vegyünk. Nekem egyszer csináltak tojáspótlóból rántott, tehát úgy látszik, hogy a rántotta körül forog az életem. Borzasztó rossz volt, utána elolvastam, általában tojás nélkül készült, tojáspor volt benne, Amerikában történt mindez. Tartsuk alacsony szinten a növényolajok bevitelét, és a jó zsírok kérdésköre kerül aztán itt elő. Ezekben mindben van zsír. Tehát nem kell attól félni, hogy majd zsírszegény életmód és táplálkozás eredményeképpen hát ennek jelennek meg majd a szövődményei, a kukoricaolaj ott van a boltokban. Tehát ez is jelzi azt, hogy a kukoricában is van. Ennek a bácsinak a nevéhez és személyhez kapcsolódik az alacsony glikémiás index, mint olyan. Tehát rostban gazdag táplálkozással elérem azt, hogy a cukor felszívódása lassú lesz, és minél alacsonyabb valaminek a glikémiás indexe, ez azt jelenti, hogy annak a felszívódása, annak az ételnek a belsejében tartott cukornak a felszívódása, a rosttartalom magas volt, amiatt lassú. Ez a néni azért került ide a képbe, nem azért, mert jól tartja magát, hanem azért, mert egy újabb jó dolgot talált ki, ez egy ausztrál kutató. A kenyér a tésztafélével összehasonlítva a tésztaféle jobb glikémiás indexel rendelkezik, mert tömör. A kenyér lyukacsos és nagyobb felületen oszlik el a lyukak miatt, az emésztő nedv gyorsabban szívódik fel, hiába teljes kiérlésű. Ha a kettő között különbséget akarunk tenni, akkor a tészta javára döntsünk, teljes kiérlésű lisztből készült tészta javára, mert jobb a glikémiás indexe. Megint itt van az üzemanyag, hogy hogyan működik. Itt a kezdeti lépésekről olvashatunk majd, hogy hogyan próbáljunk átállni. És itt láthatjuk, hogy a zöldségféléket, gyümölcsféléket kell előtérbe helyezni, és ezzel nagyon sok további problémától is megszabadulunk. A lényeg az, amit most már összefoglalnék egy mondatban, próbáljuk meg, jelöljünk ki 3 hetet, és ez alatt a 3 hét alatt próbálkozzunk az itt felsorolt elvek gyakorlatba történő átültetésével, és hogyha beválik, akkor könnyebb lesz folytatni. És már egy utolsó képpel zárnánk ezzel. Kicsit gyönyörködjünk benne, és én a magam részéről itt befejezném.